Rádió Gyál, FM 98,9.
Frontvai Vera összeállítását hallhatják a búcsú Szent Lászlóik egyhelyről.
A Veszprémi Főegyházmegye területén, Zala megyében fekszik búcsú Szent László. A hely első kápolnája valószínűleg még Szent László király idejében épült. Első József tiltó rendeletéig nagy tisztelet és hírnév övezte búcsú Szent Lászlót, hatalmas zarándoklatok voltak. Ez többek között annak az elbeszélésnek is köszönhető, hogy 1690 előtt a kanizsai basa az egyik keresztény túszát küldte el a zarándok helyre, hogy imádkozzon a gyógyulásáért. A basa meggyógyult, majd elment Szent Lászlóra és megkeresztelkedett. Ennek bizonyságául otthagyta a pajzsát, és a kápolna falára akasztotta. A török idők óta ünneplik búcsú Szent Lászlón fogolykiváltó boldogasszony ünnepét szeptember utolsó vasárnapján. Története szerint Bécs oszmán uralom alóli felszabadítása után 1683. szeptember 24-én a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon kiszabadultak. A főoltár Szent László képe beszéli el ezt a helyi legendát. Másik ok a búcsújárásra a sok kegyelem, amelyet a helyhez kötnek. Az első csodás esemény a feljegyzések szerint egy komáromi asszony gyógyulása volt. Ezt követően azonban több száz csodás ima meghallgatást jegyeztek fel. Jelentős búcsújárás a ferences atyák letelepedése óta van, akik a 17. században kapták meg a helyet Széchenyi Pál veszprémi püspöktől, és a 18. század elején építették fel templomukat és kolostorukat. A rendszerváltás után visszatért ferencesek közel másfél évtizede átadták a plébániát a veszprémi főegyházmegyének. A templom mögött található a Szent Kút, Szent László kútja, illetve felette épült meg a 18. század közepén a Kálvária kápolna, a keresztút stációival. A kegyhely plébánosával, Tódor Szabolcs atyával és Galambosi Éva kántorral beszélgettünk.
Én ide búcsú Szent Lászlóra a kegyhelyre 2017-ben kerültem ide, még az akkori veszprémi érsekatya megbízásából. Szoktam mondani, hogy többek között még egy néhány atyával én származok a legközelebbről, tehát ugye határon túlról, Gyergyó Szent Miklós mellett az egyik faluból, Gyergyó Ditróból. Ma is közel ilyen 5000 főt számláló település. Ebből a településből nagyon sok atya papi hivatás született onnét. Minden papi hivatás mögött van sok-sok imádság, sok-sok háttér, akár szülők, nagyszülők részéről, és ez nagyon fontos. Persze természetesen a legfontosabb az, hogy egy hivatás az Isten segítségével maga az ember akarja, ő maga a meghívott, az kevés az, hogyha egy szülőnek vagy a családtagnak van papi hivatása. Minden évben szinte megszervezzük az itteni hívekkel zarándoklatot a híres Mária kegyhelyre, Csíksomjóra. Tehát úgyhogy nagyon fontos, sőt éppen mostan októberben, vagy október végén, vagy pedig december elején, de valószínű, hogy októberben most Medjugorjeba megyünk, decemberben pedig el szeretnénk látogatni Krakkóba is, meg Csesztovába, tehát a hívekkel közösen. Amióta itt szolgálok a településen, nagyon sok minden történt, hiszen a kegytemplom azóta újult meg, a tetőszerkezete, a külseje, a belseje, de nem csak a kegytemplom, hanem maga a rendház, a plébánia rész is, és ezzel párhuzamban jelenleg 9 település tartozik hozzám. Ugyanakkor, ami nagyon nagy ajándéka itt a kegyhelynek, a zarándokokon kívül, meg a búcsún kívül, hogy innen nem messze tőlünk Zalaegerszegen van a Mincenti gimnázium, általános iskola és gimnázium, és ennek tagintézménye a búcsú Szent Lászlón lévő szintén egyházi iskola, a Mincenti iskolának, és egy településen az nagy ajándék az, hogyha van egy ilyen iskola. Hogy nagyjából az év folyamán mennyi búcsunk vagy zarándoklatunk van. Márciusban szoktunk kezdeni Szent József ünnepéhez közel kapcsolódva. A motorosok, a kvadosok meg a férfiaknak ugye a zarándoklata, ez szokott lenni az első. Aztán mennybe menetel alkalmával van egy másik búcsú. Van még egy búcsú, hiszen itt a két templom előtt látják, vagy hogy aki erre jár, láthatja, ott van Szent Flórián szobra, tűzoltók védőszentje, és a tűzoltóknak az arándoklata van egy nap. Aztán van természetesen, mivel a két templom fővédőszentje Szent László, egyébként a település nevében is bent van, hogy búcsú Szent László, sőt, nagyon fontos megjegyezni, ugye határon, innen határon túl nagyon sok búcsújáró helyünk van, de egyedül búcsú Szent László az, ami a búcsú járásnak a lényegét, mert hát a település nevében is bent van. A Szent László búcsú után július végén a Joákim meg Anna is egyben összekötve Szent Kristóffal, az utazók védőszentjével, tehát nagyszülőknek az arándoklata megáldása, és egyben ezen a napon autók megáldása, gyerekeknek kerékpárok, stb. Ez van. Lesz a kis boldogasszony búcsú, ha lehet azt mondani, a legnagyobbik búcsú, a fogoly kiváltó. Kegyhely az nem egy átlagos, mert hát, hogy azért fontos, és ugye a búcsújáró helyeknek egyik legfontosabb dolga az, azt gondolom a mai világban, hogy az emberek eljönnek különböző nehézségekkel, problémákkal, hogy el tudják végezni a szentgyónásukat. Tehát ugye ez nem egyszerű, mindig legalább 3-4 atyának kell lenni, és ez nagyon fontos, azért jönnek el, hogy lelkileg egy kicsit megtisztulva, vagy más emberként térjenek haza jó értelemben, éppen ezért hát ugye ez nem olyan egyszerű ezt megszervezni. És van még egyébként megemlítendő, most volt nagy boldogasszony ünnepéhez közel, első vasárnap most volt, itt nem messze van szintén egy másik zarándokhelyünk, a nagykapornok Remetekert, ugye az jezsuita múltú, annak idején viccesen azt tartották, hogy hát azt azért hozták létre a jezsuiták, mert hogy itt voltak ugye a ferencesek, és hát akkor legyen valami kicsi ellenszél, ne csak a ferenceseknek legyen.
Az erdélyi, a székely ember, a székely mai társadalom és a magyar társadalom lelki állapot.
Ember is változik. Sokan jó irányba, de sokan meg rossz irányban, és sajnos a mai társadalomban látjuk azt, hogy az ember egy kicsit énközpontú lett. Ugye az Úr Jézus mondja is, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Miért? Mert sok ember csak úgy gondolja, hogy csak azt tesze, az a jó, amit én teszek, vagy hát majd én megmondom. És hogy hát nem csak emberek egymással, hanem így vagyunk sokan a Teremtővel is, hogy hát tulajdonképpen most én el vagyok magam jól Isten nélkül, és amíg nincs valami probléma vagy baj, hát igazából addig nem kell az Isten, meg nem is kell imádkozni. Egyszer mondta egy lelkileg megkeseredett ember nekem, hogy hát most misére, mert mi atyánkot imádkozni, hát 2000 éve már azt imádkozzák, még nem unták meg. Mm-hmm. Tehát ugye igen, csak hát amikor meg baj van, akkor az ember, akkor ugye tulajdonképpen mindent ígér az Istennek, és mindent megtenne, hogy éppen segítse, sőt, hát akkor meg ilyen kérdés sem létezik ott a bajban, hogy nincs Isten, van Isten, és akkor miért engedte ezt meg, és pont miért én velem. Elmondhatom, hogy az itteni, legalábbis az alai embernek a felfogása, meg a hozzáállása, tehát itt még a falvakban hasonlít az erdélyéhez, és több atyával is beszélgettünk. Itt még viszonylag az ország többi részéhez viszonyítva, akár nézzük Somolyt, vagy más környéket, itt még azért a vallásosság is egy picit még magasabb szintű.
Fogánéi Galambosi Éva.
És mit csinál itt a kegyhelyen?
Én 48 éve itt orvon állok, kántor vagyok.
Akkor sok mindent átélt itt.
Igen. Édesapám volt itt a kántor, egy fantasztikus vak orgonista volt, és sajnos nagyon korán elhunyt, és akkor voltam én elsős gimnazista, amikor ő elhunyt, és hát akkor úgy, mivel jártam zeneiskolába, nem volt más lehetőség, mint hogy én itt elkezdtem kicsit orgonálgatni, és akkor az akkori atya, a Koroszlátszó atya volt itt, és ő hát nagyon zeneszerető ember volt, és akkor azt mondta, hogy holnaptól te fogsz orgonálni, és nem volt kecmec, és hát holnaptól én orgonáltam.
Tud-e olyan epizódot mondani az életéből, amikor imádkozott akár itt a kápolnában, akár a templomban, és az meghallgatásra talált?
Mindenképpen igen, sok betegségen át estem, és sokszor kértem a szűzanyát, hogy a gyógyulás következzen be. Mert ugye folyamatában használom.
Ez mind Máriaéné?
Ezek mind tulajdonképpen.
Jó,
ó, nagyasszony.
Mondjuk hány ilyet tud?
Hát nagyon sokat. Nagyon sokat. Nagyon sokat. Bocsánat, segítek, jó? Tehát ezek is mind, ez például egy, bocsánatom, hogy össze-vissza van, aha, például ez egy fogolykiváltós ének, ha jégből földre néz szemed.
Ezt nem tudom. Nem
igen,
biztos.
Akkor ez egy más, igen, akkor van, ez nem is annyira máriás.
Ezt önköttázta le?
Azt én, igen, igen, aha, igen, igen, igen.
De ugye van egy jó hely, igen.
Igen, akkor téged dicsér az ég, téged dicsér a föld.
Ha égből földre néz szemed, atyánk a bút és bajt keres. Ha nézed itt a föld porát, kiállít véres Golgotát. A foglyokra néz, sorsuk mind nehéz, ó, szánd meg őket, hozd vissza őket. Fogságban annyit szenved őket. Hol van testvér, hogy jó apa, téged kér árvák sóhaja. Hitves nyújtja felét kezét, égbe száll, búsjolja feléd. A foglyokra néz, sorsuk mind nehéz, ó, szánd meg őket, hozd vissza őket. Fogságban annyit szenved őket. Atyánk szívet szeretni kész, haver a sors és tép a víz. Te felsegítni akarod, kiket mindenki elhagyott. A foglyokra néz, sorsuk mind nehéz, ó, szánd meg őket, hozd vissza őket. Fogságban annyit szenved őket.
A maga Búcsú Szent László a Kegyhely 2003-ig volt ferences plémánia. Az legutolsó Fejes Antal atya volt az utolsó plébános itten.
Miben más ez a kegyhely, mint az összes többit Magyarországon, vagy akár a Kárpát-medencében?
Hát én azt gondolom, hogy mindegyik kegyhelynek, ezt így nem azt mondanám, hogy más, hanem azt gondolom, hogy mindegyik kegyhelynek megvan a maga varázsa, meg a maga a lelki segítsége, maga a kegyelem. Az tény, hogy itt ennek a régiónak, tehát az itteni környéke különösen, tehát ők nagyon szeretik. Például azt tapasztalni meg, hogyha nincs egy, nem csak hogy búcsú, hanem hétköznap is nagyon sokan jönnek, kül családok is, akár kerékpárral most a nyáron, vagy autókkal, vagy gyalog, tehát azt gondolom, hogy a minden kegyhelynek megvan a maga szépsége, és hát ami viszont ugye nagyon fontos, hogy egy-egy kegyhelyen, ahogy említettem az előbb, nem csak hogy a gyónás, hanem hát itt azért sokszor szoktam mondani, hogy ha ezek a falak beszélni tudnának, tehát sok-sok meghallgatott imádság, ahogy szokták mondani, ahány ember, annyi kereszt, annyi probléma, tehát a mai világban különösen az megint más kérdés, hogy az emberek problémák javarészét saját maga generálja, maga alakítja saját magának.
Kihez imádkoznak? Szent Lászlóhoz vagy Máriához?
Természetesen ugye ezt is kérdezik, hogy van ez így kialakulva. Hát ez úgy alakult ki egyébként, ugye a barokk templom, amely Szent Lászlónak a védőszentje, Hát a ferences atyák építették, 1700-as években kezdték el építeni, hiszen itt van ugye, ahol mennek az zarándokok többnyire, a kegykápolna, az 12. századkori, románkori kápolna, és ugye akkor, már akkor a ferences atyák úgy ítélték meg, hogy szükség van egy nagyobb templomra, és ezért ugye, mert sokan összekeverik, hogy hát most akkor hogyan itten Szent László, meg egyébként, meg Mária, minden ugye, de egyébként látni is a főoltáron egyébként, hogy ott van, hogy a Szent László képe, hogy beszél a hagyomány arról, hogy az egyik fogja maga, ugye a kanizsai, maga a török basa is, ugye a beteg, és elküldi a fogját ide, Szent László, hogy imádkozzon a gyógyulásáért, és a hagyomány arról beszél, hogy megtörtént a gyógyulás, és utána ugye hát a basa az megkeresztelkedett. Egyébként két több dologról is lehetne mesélni, de ez, ahogy szokták mondani, ma is vannak csodák. Két legközelebbi, nem régen történt esetet szeretnék elmondani. Egyébként az a két család is, ez is rendszeresen jár ide a kegyhelyre. Az egyik, az 2-3 évvel ezelőtt történt, egy édesanyja, bent a kórházban, és akkor hát, hogy orvosi vizsgálatok, meg a minden, és akkor a mellé körül egyszer csak az orvosi lelet alapján találtak egy daganatot. Látszott, hogy valami van, és akkor de mondta neki az orvos, hogy egy hónap múlva jöjjön vissza, és mi történt, hogy nagyon érdekes dolog, ő maga mesélt el, hogy amikor visszajött, és akkor újra elvégezték a vizsgálatok, röggen meg minden, és akkor az orvos nem is hitte el, oda hívta egy másik orvos barátját, és egyszerűen nem találtak semmit, nem láttak ott már semmit, pedig ugye akarták készíteni a műtétre. Tehát most lehet ez azt mondani, hogy most tehát ki, vagy inkább így mondom, hogy gondoljon ki, amit akar. Tehát így. A másik pedig szintén friss dolog, ugye tudjuk, hogy itt volt nem régen a Covid, egy házas pár, a férfi az szívműtött is volt, több betegséggel, meg a minden. Az a lényeg, hogy az egerszegi kórházban, tehát lemondtak róluk az orvosok, is azt mondták, hogy itt mindenek meg búcsúzzanak el egymástól, meg minden. És ehhez képest mind a ketten egy dolgot ugye nem engedtek, ugye gégemetszést azt nem engedték, mondták, hogy ők akkor természetes halállal szeretnének meghalni. Mára mind a ketten járnak a templomba, sőt, amikor kijöttek a kórházból pár hét, megerősödtek, az első az volt, hogy elment a férj, és csináltatott egy hálatáblát, ami nem sokára került ki, nem olyan régen került ki a kápolnában, és egyébként nem sokára, most nem régen kereszteltem ennek a családnak az első dédunokáját, hogy ez is lehet azt mondani, hogy most meghallgattatik-e az imádság, vagy nem. Nyilván persze azt szeretnénk, hogy akár a szűzanyja irányába, vagy a teremtő felé, most azonnal ugye legyen eredménye, de hát tudjuk azt, hogy a munkának sincs mindig eredménye, tehát ugye nem lehet ez így. Régen nem volt probléma, nagyon sokan imádkoznak, hogy szülessen gyerek. Nem születik gyerek, tehát nem tudom, persze magyarázzák, hogy a stressz, meg a műanyagkaja, meg lehetne ezt tovább részletezni, meg a minden, de mégis valami oknál fogva, ez így van, és nagyon sokan ezért nagyon imád. Itt a szomszéd faluban is ismerek kettő párt, már teljesen úgy lelkileg kivannak meg, minden már 3 éve az orvosokhoz járnak télen-nyáron, tehát na. És ebben is van egyébként, ahogy kereszteltem, most már 3 gyerekük van, nemhogy itt az országban, hanem egyébként a férje az holland származású, és még a kint az orvosok is azt mondták, hogy hölgyem, magának soha nem lesz gyereke. A szülei is, meg ő maga is úgy vallásos, meg minden ehhez képes, hogy nem lesz gyereke. Természetes úton 3 gyerekük született.
Ezeket egyébként iktatják még valahol itt a plébánián?
Nem, hát anyakönyvben, amiket bevezetünk, de ezekről a dolgokról most már nincsenek úgymond ilyen hivatalos. Most két feliratok egyébként, hát meg a nem, ugye, ahogy mondtam az előbb is, tehát a kegytáblák azok sokat tudnak benni, a hálatáblák inkább így szokták mondani, nem kegytáblák.
az ennek a ketyhelynek a sajátossága, hogy itt van egy Szent László templom, és van egy ketykápolna. Ez hogy alakult ki?
Hát úgy alakult ki, hogy tulajdonképpen először a legenda szerint maga László király járt itt a seregével, itt mindent láp és mocsár borított, és talált itt egy kis száraz szigetet, ahol megpihent a seregével, és kiadta a utasításba, hogy építsenek ide a szűzanya tiszteletére, erre a kis száraz szigetre egy kis kápolnát. És akkor tulajdonképpen ez a kápolna megépült. Angyalok kápolnájának is hívják, mivel a legenda szerint, a hagyomány szerint az angyalkák hozták ide a szűzanyának a szobrát, ami a betegek gyógyítója szobra. Tulajdonképpen innen kezdődik minden.
És valóságban kik hozták ide?
Hát azt nem tudom.
Az angyalok.
Az angyalok, igen. Igen, igen. 1270-ről beszélünk, ez egy román stílusú kápolna, de teljesen pontos adatunk természetesen nincsen.
És amikor ide érkeznek a zarándokok, akkor Szent Lászlóhoz imádkoznak, vagy Máriához? Tehát kihez jönnek zarándokok?
Szűzanyához. Mindenképpen a szűzanyához. Ugye van 5 nagy búcsunk, de mégis a legnagyobb búcsuk a fogolykiváltó búcsú és a Mária neve búcsú. Tehát ilyen van Szent László búcsunk, van mennybe menetel búcsunk, van nagyszülők zarándoklata Szent Anna, de a legnagyobb búcsuk még mindig a szűzanya búcsuk, tehát a fogolykiváltó és a szűzanya búcsú, a Mária neve búcsú.
Mi az a kedvenc epizód itt a ketyhely történetéből, amúgy úgy szeret elmesélni másoknak, vagy úgy érzi, hogy na most ez hat az emberekre ez a történet?
Hát mindenképpen a főoltárnak a képe. Két részre lehet osztani a főoltár képét. Fönt látjuk a főoltáron a Szent László királyt, amint ül a sátortetős trónján, mellette 4 nő alak szerepel, a 4 nő alak a 4 sarkalatos erénynek a megtestesítői. Alatta pedig van a templomnak tulajdonképpen egy jellegzetes epizódját ábrázolja a kép, miszerint ugye Nagy Kanizsa itt közel van hozzánk, ugye itt voltak a törökök, a török pasa megnak a leány anya megbetegszik, és elküldi a Kovács Illés nevű rabját ide Búcsú Szent Lászlóra, hogy imádkozzon a leánya gyógyulásáért. Ez a Kovács Illés nevű rab el is jön ide, imádkozik, és a leány meggyógyul. És ezért őt szabadon bocsátják. És akkor utána eljön ide a török pasa, és fölrakja a fokosát a kápolna falára. Tulajdonképpen ez a fogolykiváltásnak a gondolata innen.
És irodalmi vonatkozásai a helynek?
Az előző atyák is írtak róla sok mindent, akkor könyv alapján, könyv formájában megjelent a Németh Miklós Attilának egy könyve a Búcsú Szent Lászlóról. Hát ugye a ketykápolna, ahogy mondtam, 1270 körül épült. Ketykápolna román stílusú, tehát teljesen eltér a barokk nagy templomnak a stílusától. Középen van a betegek gyógyítója szűzanya szobra.
Ez melyik Mária ábrázolás? Tehát kezében a...
Kezében a jogar, egy kis jogar, és a gyermek Jézus tartja a kezében. És akkor két oldalt ferences szentek vannak, Szent Pál apostol és Szent Dunszkot János, és itt is van Szénai Szent Bernardinnak a képét láthatjuk. Fönt pedig két Szent Péter és Pál apostolnak a szobrait látjuk, amik fönt vannak kicsit a párkányon. Van egy gyönyörű, szép Szent László szobrunk, ami a legősibb szobor a templomban. Hozzá kell tenni, hogy itt minden fából készült, minden szobor fából készült.
Már hogy a templomban, vagy a kegykából?
És a kegykápolnában is, és a templomban is minden szobor fából készült, amelyet a ferences szerzetesek és a ferzetnek atyák készítettek el.
És ez a kegyhely akkor a ferencesek ideje alatt kezdett el virágzani?
Igen, igen. 1714-től 1724-ig épült ugye a templom, és 1736-ban fejezték be a kolostor építését, 1734-ben szentelték fel a templomot. Tehát tulajdonképpen 1736-ban már teljesen elkészült a templom is, és a kolostor is.
Először voltak egy kápolna, ugye idehozták az angyalok a kegyszobrot, és akkor akkor utána, amikor a ferencesek jöttek, vagy letelepedtek, akkor épült a templom és a kolostor.
Igen, a remeték éltek itt, kunyhókba laktak, és a 17. század végén Széchenyi Pál veszprémi püspök a ferencesennek adományozta, vagy ferencesnennek adta át ennek a kegyhelynek, a kis kápolnának az adminisztrálását. Így akkor aztán ők munkához is láttak, lecsapolták a lápos területeket, és akkor így eltelt az idő, és ők kezdtek hozzá a templom építéséhez. De jelentős búcsújárás csak a kolostor megépülése, a templom és a kolostor megépülése után történt, csak utána kezdett el a jelentősen az arándoklatok. Akkor voltam én 3 éves, 63-ban lett átfestve, és akkor az itteni emberek arcát, alakját rajzolták meg.
Mert hogy most itt vagyunk a kegykápolnában, és van a fejünk fölött egy Mária festmény.
Világkirálynője, igen.
És akkor ki az előtte, vagy alatta térdelő bácsi és néni?
Ők Bucsú Szent Lászlóiak voltak régen, de viszont nem tudom, hogy mi a nevük már.
És akkor a gyerekeket mintázták önökről?
Igen, a gyerek.
És a kisfiú volt még
aki mellettem, nem tudom, azt sem tudom, hogy ki, csak azt tudom, hogy én vagyok az a kis rózsaszín ruhás szőke kislány, aki előttem térdel, az pedig az Erzsi testvérem.
De jó.
Na most ugye itt is látjuk, hogy angyalok mindenhol, 100 angyal templomának is hívnak bennünket, a nagy templomat, mivel rengeteg angyalunk van, rengeteg angyalkánk van.
És körbe lehet járni itt az oltár körül? Itt a szentély körül körbe lehet járni?
Igen, körbe lehet járni. Régen ott voltak ezek a háltáblák.
Amiket most ide kívülre
most látunk, igen, de ugye annyira salétromos lett a fal, és átfestettek, szépen rendbe tették, hogy kivették onnan, hogy ne tegye tönkre, de körbe lehet menni, igen, a mai napig is, igen.
És mit tudhatunk erről a szoborról, amit az angyalok hoztak ide? Azért ez egy elég sajátos Mária szobor.
Nagyon szép, ugye, hogy korona van a kis Jézus fején is, és a Szűzanya fején is korona van. A kezében ugye tartja azt a jogart, rajt van a rózsafüzér, és ugye arany ruhában van a Szűzanya, és ugye fönt ugyanabban a színben pedig ugye ki van, föl van írva, hogy betegek gyógyítója. Hát mai napig nagyon sokan jönnek ide imádkozni a Szűzanyához.
Hány zarándok érkezik ide évente, úgy körülbelül?
Hát így nem szoktuk ezt, nem lehet. Én nem szoktam ebben igazából, így nem szoktuk így számolni. Tehát nyilván ez függ időjárástól is. Sőt, ugye azt is kell mondani, hogy ez attól is függ, hogy kit látnak a plakáton, hogy ki lesz az ünnepi szentmise vezetője. Tehát ugye sokan vagyunk sokfélék. De hát ugye az arándokok is már teljesen át van alakulva. Egyrészt a gyerekeknek ringlis, dodgem, ez fontos, kell nekik, ugye. Éppen most mondta az egyik apuka, 3 gyereke van, és akkor egyik búcsú alkalmával meglátta itt a nyalókásokat, meg az árusokat, akkor mondta, hogy hát szerintem, hogyha téged itt a szülők sokáig foglak emlegetni, sokáig fogsz élni, mert mint ugye utalta arra, hogy hát akarva akaratlanul egy gyerek meglát valamit, mindent meg akar venni. De hát ez is egy picit átalakult, már vannak főleg a szeptemberi búcsukkor már, tehát itt egy csomó árus meg minden, tehát az arándokok is már
költekeznek.
Igen. Közben holottnak ugye azt mondjuk, hogy hát szegénység van, meg milyen nehéz.
És hát hétköznapokon is jönnek, tehát nem csak búcsukkor jönnek, mivel nap mint nap nyitva van a templomunk, ezért nagyon sokan jönnek kis buszokkal, autókkal, családok, tehát nem csak a búcsukhoz köthető, hogy jönnek, hanem úgy általában mindig jönnek, a templomot látogatják.
Ha így visszagondol arra, hát 50 évre, amit itt a templom szolgálatában eltöltött, melyik volt az a legszebb pillanat, ami leginkább meghatározza az életét?
A legszebb pillanat? Hát talán a búcsúk, a régi búcsúk. Fantasztikus élmény volt a régi búcsúk. Most már ezt nem éljük át, mert teljesen megváltozott a búcsújárás. A régi búcsú olyan volt, hogy már szombaton, búcsú előtti szombaton már jöttek vonatokkal, sőt, gyalog, zászló alatt, és itt töltötték már az éjszakát a búcsusok. Itt bejöttek a templomba, itt ettek, ittak, és egész éjjel imádkoztak, kicsit aludtak, és tulajdonképpen reggelre már tömbe volt a templom. És ez csodálatosan énekeltek, azokat a régi csodálatos énekeket, amiket ugye most már nagyon ritkán énekelünk, és az zengett a templom, csodálatos volt, és amikor jött egy-egy csoport, akkor megállt az élet, és akkor csak a csoport énekelt, bevonultak, a zászló alatt bevonultak, köszöntötték a szűzanyát, és akkor ők is helyet foglaltak, és így ment tovább, és akkor várták a szentmisét.
Ma már ez máshogy van.
Ma már teljesen másképp van, mert tulajdonképpen minden mobilizálódott, tehát most tulajdonképpen eljönnek, nagyon sokan vagyunk most is, de már szombaton nem jönnek, hanem mindenki eljön vasárnap autókkal, és itt vannak a szentmisén, előtte itt vannak egy órával, utána itt meghallgatják a szentmisét, körülnéznek a búcsúba, esetleg megvárják a litániát, és ezzel hazamennek. Ugye régen buszokkal is jöttek, sok-sok busszal.
A búcsú szentlászlói kegyhely történetéről, lelkiségéről Tódor Szabolcs plébános atyával és Galambosi Éva kántorral beszélgetett Prontvai Vera.
Prontvai Vera összeállítását hallották a búcsú szentlászlói kegyhelyről.
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.